From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the...
Önök az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 182. félévi általános konferenciájának papsági ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. Ezt az ülést több ezer gyülekezeti házba sugározzuk világszerte. Ezen az ülésen a zenét a Utah állambeli Ogden terület melkisedeki papsági kórusa szolgáltatja.
President Dieter F. Uchtdorf, second
council. A ma esti papsági ülést Dieter F. Uchtdorf elnök, az egyház első elnökségének második tanácsosa vezeti.
Brethren, we welcome you to the general priesthood session of the 100.
Kedves fivérek, szeretettel köszöntünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 182. félévi általános konferenciájának általános papsági ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki elnököl, engem kért meg, hogy vezessem le ezt az ülést. A gyűlésünket műholdon keresztül a világ számos országába közvetítik a papságviselők számára. Ezen az ülésen a zenét a Utah állambeli Ogden területen élő melkisedeki papságviselők kórusa szolgáltatja. Vezényel Stephen P. Schenk és Derek Furch, orgonán kísér Andrew Unsworth. A kórus a Dicsért Urat című himnusz eléneklésével nyitja meg a gyűlést. A nyitóimát J.E. Jensen erdel fogja mondani, akit ma délután mentettek fel a 70-ek első kórumában betöltött szolgálatából.
Oh, my soul, praise Him, for He is my.
Our Holy Father, we bow our heads.
Szent mennyei atyánk, most imában eléd járulunk, és hálánkat fejezzük ki, és szeretetünket fejezzük ki irántad, atyánk, és a te fiadért, valamint az ő végtelen áldozatáért és engeszteléséért, és ahogyan az az életünk összes területére hatással van. Hálásak vagyunk, atyánk, hogy te és a te fiad kinyilatkoztattátok Józsefnek ezt az utolsó napi munkát, mely lehetővé tette, hogy a Mormon könyve is előjöhessen, melyet annyira szeretünk. Ma este alázattal megköszönjük neked, hogy rendelkezünk a Szent Papsággal és a papság kulcsaival. Hálásak vagyunk az első elnökségért és a 12-ekért, akik a királyság összes kulcsával rendelkeznek. Imádkozunk különösen Monson elnökért, aki rangidős apostolként elnököl. Atyánk, ma este világszerte összegyűltünk, hogy hódoljunk neked, és hogy tanításban részesüljünk. És imádkozunk azokért, akik szólni fognak hozzánk, és tanítanak, és bizonyságot tesznek. És kérünk téged, áldj meg bennünket, hogy meg is halljuk a Szentlélek által is, hogy tudjuk, hogy mire van szükségünk. Kérünk, hogy áld meg a felnövekvő nemzedéket, ezeket a fiatal férfiakat, akik most előjönnek, hogy téged szolgáljanak. Áld meg a vezetőiket, a szüleiket. Segíts nekik, hogy ez a szent papsági erő is szent legyen számukra, és hogy mindig hithűek legyenek. Ezért imádkozunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir will now favor us with Love One Another.
Most pedig a kórus elénekli az Ahogy szerettem című himnuszt. Az ének után szeretettel hallgassuk Dietrich Christopherson Eldert, a 12 apostol kórumából. Őt Gary Stevenson püspök követi, az egyház elnöklő püspöke, valamint Anthony D. Perkins a 70-ektől.
This new command.
Thank you, brethren, for that magnificent
hymn. Köszönjük, fivérek, ezt a csodálatos himnuszt nektek. Fivérek, az elmúlt években sokat hallhattunk és olvashattunk a férfiak és fiúk kihívásairól. Néhány erről szóló könyv például a Hová lettek a derék férfiak, a pasik kihalása, letűnő férfiak, miért vallanak kudarcot a fiúk és a férfivá válni. Érdekes módon a legtöbb ilyen könyvet nők írták. Akárhogy is, ezeknek az elemzéseknek az az általános üzenete, hogy ma a legtöbb társadalomban a férfiak zavaros és ellentmondásos jelzéseket kapnak a társadalomban betöltött szerepükkel és értékükkel kapcsolatban. A Férfivá válni című könyv szerzője ezt így jellemezte, idézem. A civilizáció egyetemes szabálya volt szinte, hogy míg a lányok csupán a fizikai érettség elérésével már nővé váltak, a fiúknak bizonyos próbát kellett kiállniuk a férfivá váláshoz. Bizonyítaniuk kellett a bátorságukat, a fizikai erejüket, vagy el kellett sajátítaniuk a szükséges képességeket. Az volt a cél, hogy bebizonyítsák, képesek megvédelmezni a nőket és a gyerekeket. Ez volt mindig is az elsődleges társadalmi szerepük. Ma azonban, amikor a nők együtt haladnak a fejlődő gazdasággal, a kenyérkereső férjek és apák csupán választható lehetőségek. És azok a jellemvonások, melyekre a férfiaknak korábban szükségük volt, szerepük betöltéséhez, állhatatosság, tűrőképesség, bátorság, hűség, elavultak, sőt egy kicsit kínosak is lettek. Idézet vége. Míg buzgón kínálnak egyre több lehetőséget a nőknek, amit mi helyeslünk, vannak, akik lekicsinylik a férfiakat és a hozzájárulásaikat. Férfi és nő közötti versenyként gondolnak az életre, melyben az egyik félnek uralkodnia kell a másik felett, és most a nőkön van a sor. Néhányan azzal érvelnek, hogy a karrier jelent mindent, a házasság és a gyermekek pedig teljesen fakultatívak. Vagy annak kellene lenniük. Akkor hát miért van szükségünk férfiakra? Túl sok hollywoodi filmben, tévé és kábelműsorban, sőt reklámban ábrázolják tehetetlennek, éretlennek vagy önelégültnek a férfiakat. A férfiak e kulturális elférfianítása káros hatással van. Az Egyesült Államokban például a következőkről számoltak be. A lányok ma már minden téren jobban teljesítenek a fiúknál, az általános iskolától kezdve az egyetemig. A nyolcadikos korukra például a fiúknak csupán 20%-a tud megfelelően írni, és 24%-a tud megfelelően olvasni. A fiatal férfiak főiskolai felvételi eredményei 2011-ben az elmúlt 40 év legrosszabbjai voltak. A fiúk 30%-kal nagyobb valószínűséggel hagyják félbe a középiskolát és főiskolát, mint lányok. Előreláthatólag 2016-ra az alapdiplomák 60%-át, a mesterdiplomák 63%-át és a doktori fokozatok 54%-át nők fogják megszerezni. A tanulásban akadályozottak gyógypedagógiai programja keretén belül tanuló diákok kétharmada fiú. Néhány férfi és fiatalember negatív jelzéseket mentségként használva elkerüli a felelősségeket, és soha nem nő fel igazán. Megfigyeléseire alapozva egy egyetemi professzor a következő észrevételt tette, amely sajnos nagyon is hű képet fest. A férfiak megfordított baseball sapkával a fejükön jönnek órára. Olyan gyenge kifogásokkal, mint például a szövegszerkesztő megette a leckémet. Mindeközben a nők napi teendőiket ellenőrzik, és azt kérdezték, hogy melyik a legjobb jogi egyetem. Egy női filmkritikus cinikusan megjegyezte, hogy ha párt választunk magunk mellé, és szerencsénk van, legfeljebb annyit várhatunk a férfitől, hogy a partnerünk lesz. Valaki, akinek megvan a saját tere, és tiszteletben tartja a sajátunkat is. Fivérek, mi nem lehetünk ilyenek. Papságviselőként nélkülözhetetlen szerepünk van a társadalomban, otthon és az egyházban. Olyan férfiaknak kell lennünk, akikben bízhatnak a nők, bízhatnak a gyermekek, és bízhat Isten. Az egyházban és Isten királyságában ezekben az utolsó napokban nem engedhetjük meg, hogy olyan fiúk és férfiak legyenek köztünk, akik csupán sodródnak az árral. Nem engedhetünk meg olyan fiatal férfiakat, akik hiány vannak az önfegyelemnek, és csupán a szórakozásért élnek. Nem engedhetjük meg olyan fiatal felnőtt férfiakat, akik nem jutnak egyről a kettőre az életükben, akik nem veszik komolyan a családalapítást, és akik nem tesznek valós hozzájárulást ebben a világban. Nem engedhetünk meg olyan férjeket, apákat, akik nem nyújtanak lelki vezetést az otthonukban. Nem engedhetjük meg, hogy azok, akik viselik és gyakorolják az Isten fiának rendje szerinti szent papságot, pornográfiára pazarolják az erejüket, vagy a kibervilágban töltsék az életüket. Ironikus módon, a világból valóként, de nem a világban. Fivérek, van még mit tennünk. Fiatal férfiak, jól kell teljesítenetek az iskolában, és tovább kell tanulnotok a középiskola után. Néhányan közületek az üzlet, a mezőgazdaság, a politika vagy más hivatások terén kívánják majd folytatni az egyetemi tanulmányaikat és a karrierjüket. Néhányan a művészetekben, a zenében vagy az előadó művészetben fognak kitűnni, mások pedig valamilyen szakmát szeretnének majd kitanulni. Az évek során számos mesteremben dolgozott különböző felújítási munkálatok miatt az otthonomon. Csodálom-e férfiak, ácsok, villanyszerelők, vízvezetékszerelők, festők, burkolók, tetőfedők és további szakemberek tehetségét és kemény munkára való képességét. Elengedhetetlen, hogy képzettek legyetek az általatok választott hivatásban. Nemrég láttam el egy videófilmet, amely bemutatta egy 14 éves indiai fiú egy napját. Korán reggel kell, és hosszú órákat dolgozik két munkahelyen, iskola előtt és után, heti 6,5 napon át. Bevétele jelentős részét fedezi a családja megélhetésének. Sötétedés után hazasiet, elnyűjt biciklién a második munkahelyéről, majd valahogyan szorít néhány órát a házi feladatok elkészítésére, mielőtt éjjel 10:30 és 11 között beesne a fekhelyére a földön, alvó testvérei közé. Bár soha nem találkoztam vele, nagyon büszke vagyok rá a szorgalmáért és a bátorságáért. A lehető legtöbbet hozza ki a korlátozott forrásaiból és lehetőségeiből, és megáldja a családját. Semmi kétségem afelől, hogy pozitív hatást fog gyakorolni a társadalomra, amikor felnő. Így hát, akárhol is halljátok ezt az üzenetet, amit mondok nektek, légy bátor és légy erős. Szedjétek össze a bátorságotokat, és készüljetek fel a tőletek lehet legjobban a körülmények között. Készüljetek fel arra, hogy jó férjek és apák lesztek. Készüljetek fel arra, hogyan szolgáljátok az Urat, akinek a papságát viselitek. Akárhol legyetek, és mennyi jöttjátok, törődik veletek. Ha nem adjátok fel a munkát, és továbbra is betartjátok az ő parancsolatait, megnyílnak előttetek a lehetőségetek a jövőben.
Take heart and prepare the best you can, whatever your circumstances. Prepare to be a good husband and father.
Készüljetek fel arra, hogy jó és produktív állampolgárok legyetek. Készüljetek fel arra, hogy szolgáljátok az Urat, akinek papságát viselitek, akárhol legyetek is. Mennyien jöjjetek, törődik veletek. Rendelkeztek a papsággal és a Szentlélek ajándékával. Az egyik legfontosabb hely, ahol szükség van rátok, az a papsági kvórum. Olyan kvórumokra van szükségünk, melyek nem csupán vasárnapi órák, és olyan kvórumvezetőkre van szükségünk, akik az Úr munkájának elvégzésére, támogatására és családjaikra vannak szükségük. Valamint arra koncentrálnak, hogy jobbá tegyék mindazok életet, akikhez el tudnak érni. Gondoljatok a misszionárosi munkára, fiatal férfiak, nem vesztegethetitek az időt. Sürgető, hogy még jobban és még hamarabb felkészüljetek. Nem várhattok 17 vagy 18 éves korotokig, hogy megkomolyodjatok. Az ároni papsági kvórumok segíthetnek a tagjaiknak megérteni a papság esküjét és szövetségét, és felkészülni arra, hogy elderré rendeljék őket. Segíthetnek megérteniük és felkészülni a templomi szertartásokra, és segíthetnek nekik felkészülni egy sikeres misszióra. A melkisedeki papsági kvórumok segíthetnek a szülőknek olyan misszionáriusokat nevelni, akik tökéletesen elkötelezetten érkeznek majd meg a missziós mezőre. Minden egyházközségben és gyülekezetben ugyanezek a kórumok hatékonyan együttműködhetnek az ott szolgáló teljes idejű misszionáriusokkal. Ehhez kapcsolódó elsődlegesen a papság vállán nyugvó munka a szabadító hívása, melyet Thomas S. Monson elnök többször elismételt nekünk, hogy mentsük meg azokat, akik elsodródtak, valamilyen oknál fogva elhitegültek az egyháztól. Nagyszerű sikereket érünk el ez irányú erőfeszítéseinkben, többek között a fiatal férfiak kiváló munkáját köszönhetően. Egy áronyi papsági kórum az új-mexikói Albuquerque Rio Grande spanyol egyházközségében arról tanácskozott, hogy kiket hozhatnának vissza, majd pedig együttesen meglátogatták egyenként mindegyikőjüket. Egyikőjük így reagált a látogatással. Nem tudtam, hogy ilyen sokan szeretnénk, hogy elmenjenek velük az egyházba, úgyhogy most már én is szeretnék menni. Amikor a kórumtagok meglátogatták az egyik fiatal férfit és hívták, hogy térjen vissza, megkérték, hogy csatlakozzon hozzájuk a következő látogatásra, amit meg is tett. Nem csak az egyházba hívták meg a következő hétre, hanem azonnal a kórumok tagjaként is bántak vele. Egy másik kihívás jelentő ám ösztönző papsági munka, családtörténeti és templomi munka. Hamarosan érkezik majd ezzel kapcsolatban egy első elnökségi levél, mely egy megújult felhívást és magasabb nézőpontot kínál majd a jelentős munka ránk váró részéhez. A kevésbé tevékeny vagy ismeretlen férfiak és fiúk közül még többeknek kell felkészülni a papság való elrendelésre. Gondolom, Hinckley elnök egyszer azt mondta, fivérek, csodálatos nap lesz az Úr céljai beteljesedésének napja, amikor papsági kvórumaink az erő horgonyává válnak minden oda tartozó férfi számára, és amikor minden ilyen férfi azt tudja mondani, az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyháza egyik papsági kvórumának tagja vagyok. Készen állok, hogy segítsek fivéreimnek minden szükségletükben, és biztos vagyok benne, hogy ők is készen állnak segíteni nekem. Együtt munkálkodva növekedni fogunk lelkileg Isten szövetséges fiaiként. Együtt munkálkodva szégyen és félelem nélkül tudunk szilárdan állni az ellenség minden vihara közepette, legyen az akár gazdasági, társadalmi vagy lelki vihar. Nehéz gazdasági körülmények idején ilyen szükséges lehet egy foglalkoztatottság. Egy korai egyházi jóléti füzetben ez állt. Az egyház különösen törődik a munkanélküli emberrel, aki örökségétől megfosztva próbára tétetik, ahogyan Jób is próbára tétetett a fedhetetlenségében. Ahogy a megpróbáltatás napjai hetekre, hónapokra vagy akár évekre nyúlnak, a fájdalom egyre mélyül. Az egyház nem tud megmenteni egy embert vasárnap, ha a hét során tétlenül nézi lelke keresztre feszítését. 2009 áprilisában az előző elnöklő püspökség egyik tanácsosa, Richard C. Ashley elmesélt egy történetet egy példás kórumról, akik összefogtak, hogy segítsenek egy egyháztagtársuknak, aki elvesztette a munkáját. Azt mondta, Utah állambeli Phil's Auto Centerville arról tanúskodik, hogy mire képes a papsági vezetés és egyetlen kórum. Phil az Eldere kórumának tagja volt, és autószerelőként dolgozott egy helyi műhelyben. Sajnos a műhely, ahol dolgozott, gazdasági nehézségeken ment át, és el kellett bocsátaniuk Phil-t. Nagyon lesújtotta, hogy így alakultak a dolgok. Amikor a püspök Leon Olson, valamint az Eldere kórumának elnöksége meghallotta, hogy Phil elveszítette a munkáját, imádságos lélekkel átgondolták, hogyan segíthetnének neki talpra állni. Végtére is a kórum egyik tagjaként a társuk, a testvérük volt, és segítségre volt szüksége. Arra jutottak, hogy Philben megvan a saját vállalkozás vezetésének képessége. Az egyik kórumtag felajánlotta, hogy van egy régi csűrje, amelyet használhatnának műhelyként. A kórum többi tagja segített az új műhelyhez szükséges eszközök és készletek összegyűjtésében. És szinte mindenki segíthet a régi csűr kitakarításában. Ötleteiket megbeszélték Philel, majd a kórum többi tagja elé tárták. Kitakarították és felújították a csőt, összegyűjtötték az eszközöket, és mindent rendbe tettek. A Phil's Auto sikeres volt, és végül jobb állandó helyre költözött, mint annak köszönhetően, hogy testvérei a kórumban a krízis idején is felajánlották segítségüket. Természetesen, ahogyan az évek során a proféták újra és újra elismételték, a legfontosabb dolog, amit az Úr munkájában valaha is végezni fogsz, a saját otthonod falain belül fog zajlani. Sokat kell tennünk azért, hogy megerősítsük a házasságokat az olyan társadalmakban, melyek egyre inkább alábecsülik azok fontosságát, és elveszik azok céljait. Sokat kell tennünk azért, hogy megtanítsuk gyermekeinket imádkozni, és arra, hogy egyenes derékkal járjanak az Úr előtt. Feladatunk nem kevesebb, mint hogy segítsünk gyermekeinknek megtapasztalni azt a hatalmas változást a szívben, vagyis az Úrhoz való megtérés, melyről oly ékes szólóan beszélnek a Mormon könyvében.
A segítő egylettel karöltve a papsági fórumok megtaníthatják a szülőknek, hogyan segítsenek gyermekeiknek megtérni. Továbbá a papság áldásaival támogathatják az egyedülálló szülős családokat. Hűvérek, meg tudjátok csinálni. Köszönjük az áldozathozatalatokat, amiket hoztak, és az Úr majd meg fog benneteket segíteni. Lesz olyan, hogy nem tudok, hogy mit kell tennetek, de csak haladjatok előre, és az Úr majd támogatni fog benneteket. És kinyitja előttetek az ajtókat az Úr. Ő megígéri, hogy nem szégyenültök meg az emberek előtt, mert az adott órában igen, az adott pillanatban megadatik nektek, hogy mit mondjatok. Az egyház, a világ és a nők férfiakért, valódi férfiakért fohászkodnak azon, hogy fejleszték képességeiket és tehetségeiket, akik kiállnak az igazságért. Így kiálltak, emelkedjetek fel, Isten férfiai! Isten megígéri nekünk, hogy a magasságból fog minket erővel megáldani. Folyamatosan olyan férfiakra van szükség, olyan férfiakért fohászkodnak, akik dolgoznak azon, hogy a tehetségeiket fejleszék, hogy kiálljanak az igazságért, akik nem félnek áldozatot hozni, akik hajlandóak dolgozni, segíteni másoknak boldogságot és szabadulást nyerni. Emelkedjetek fel, Isten férfiai! Isten segítsen nekünk ezt tenni. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Tonight I feel especially blessed to speak as a bishop to the young men, holders of the
Aaronic. Ma este különösen áldottnak érzem magam, hogy püspökként a fiatal férfiakhoz, az Aaroni papság vezetőihez szólhatok, akik világszerte összegyűltek erre az általános papsági gyűlésre. A Mormon könyvéből fogok veletek megosztani egy történetet Hélemánról és az ő 2000 ifjúból álló seregéről. E szentírás rész segítségével megismerhetitek azoknak az ősi fiatal férfiaknak a jellemét. Egy utolsó napi fiatal férfiakként számotokra is inspiráló lehet. Egy kedvenc szentírást idéznék. És mind fiatal emberek voltak, és rendkívül hősiesek voltak, bátorság tekintetében, és erő és tevékenység tekintetében is, de íme ez még nem minden. Olyan emberek voltak, akik mindig igaznak bizonyultak. Bátorság, erő, tevékenység és igazság, mi csodálatra méltó jellemvonások. Az őket leíró első jellemvonásról szeretnék most beszélni. Hősiesek a bátorságban. Ez számomra e fiatal férfiak azon meggyőződését mutatja meg, hogy bátran tegyék azt, ami helyes, vagy almaszavaival élve, hogy Isten tanújaként álljanak mindig és minden helyen. E 2000 ifjú harcosnak számos alkalom adódott a bátorság kinyilvánítására. Nektek is, mindannyiótoknak vannak olyan meghatározó pillanataitok az életben, melyekben bátorságra van szükség. Az egyik barátom, John, megosztotta velem az ő életének egyik ilyen mozzanatát. John néhány évvel ezelőtt felvették egy neves japán egyetemre. Egy nemzetközi diákprogram résztvevője lehetett a világ számos más kiemelkedő tanulójával együtt. Néhányan ezért jelentkeztek, hogy bővítsék tudásukat a kultúra és a nyelv terén, mások, hogy lépcsőfokként tekintettek rá egy lehetséges szakma és munkahely megszerzése érdekében. Japánban, de elmondható, hogy mindannyian otthagyták otthonukat, hogy egy idegen országba tanulhassanak. John érkezése után nem sokkal a külföldi diákok között gyorsan elterjedt a hír, hogy az egyik társuk lakásának tetején bulit fognak tartani. A szóban forgó estén két barátjával együtt John is megadott cím felé vette az irányt. A tetőre lifttel, majd egy szűk lépcsősoron keresztül vezetett az út, ahol elkezdtek elvegyülni a tömegben. Az este előrehaladtával a légkör is megváltozott. A zaj, a zene és az alkoholfogyasztás szintjének emelkedésével John egyre kényelmetlenül érezte magát. Aztán egyszer csak valaki elkezdte egy körbe rendezni az ott lévő diákokat azzal a szándékkal, hogy marihuánás cigarettát fognak szívni. John grimasszal az arcán rögtön szólt a két barátjának, hogy ideje menniük. Az egyikük szinte nevetve a következőket mondta. John, egyszerű a történet. Beállunk a körbe, amikor pedig majd ránk kerül a sor, egyszerűen továbbadjuk anélkül, hogy beleszívnánk. Így nem hozzuk magunkat kínos helyzetbe azzal, hogy elmegyünk. Bár mindez John számára egyszerűnek hangzott, helyesnek azonban nem. Tudta, hogy szándékának hangot kell adnia, majd pedig cselekednie kell. Egy pillanat alatt összeszedte bátorságát, majd megmondta nekik, hogy csináljanak, amit akarnak, de ő hazamegy. Az egyik barátja úgy döntött, hogy marad, és beáll a körbe. A másik vonakodva ugyan, de követte Johnt a lépcsőtől a liftig. Meglepetésükre, amikor kinyílt a lift ajtó, egy sereg japán rendőr lépett ki rajta, és sietve a tető felé vették az irányt. John a barátjával beszállt a liftbe, majd elhagyták a helyszínt. Amikor a rendőrség megjelent a lépcső tetején, a diákok gyorsan ledobták az illegális kábítószereket a tetőről, nehogy rajta kapják őket. A lépcső lezárása után azonban a rendőrök minden tetőn lévő fiatalt felsorakoztattak, és megkérték őket, hogy nyújtsák előre mindkét kezüket. Ezután végig sétáltak a soron, közben pedig alaposan megszagolták mindegyikük hüvelyk és mutatóját. Mindegyikük, akik csak megfogta a marihuana cigarettát, akár beleszívott, akár nem, feltételezhetően bűnös volt, ami pedig komoly következményekkel járt. A tetőn maradt diákokat szinte kivétel nélkül elbocsátották az egyetemről, ahova korábban felvételt nyertek, akiket pedig végül bűnvádi eljárás alá is vontak, nagy valószínűséggel kiutasították Japánból. A hőn áhított oktatás, a sok évnyi felkészülés, valamint egy Japánba betöltött állás lehetőség egy pillanat alatt szerte foszlott. De hadd meséljem el, mi történt a három baráttal. Azt, amik a tetőn maradt, elbocsátották az egyetemről Japánban, melyet korábban oly keményen megdolgozott, majd haza kellett térnie. A barát, aki aznap este eljött a buliról, Johnnal, befejezte az iskolát Japánban, majd több diplomát is szerzett két kiemelkedő egyetemen az Egyesült Államokban. Pályafutása során visszatért Ázsiába, ahol hatalmas szakmai sikereket ért el. A mai napig hálás John bátor példamutatásáért. John szintén mérhetetlen áldásokban részesült az életében. A Japánban töltött év egy boldog házassághoz, majd később két fiúgyermek születéséhez vezetett. Nagyon sikeres üzletember vált belőle, nemrégiben pedig egy japán egyetem professzora lett. Képzeljétek csak el, mennyire más lenne az élete, ha akkor, azon a fontos estén Japánban nincs meg a bátorsága otthagyni azt a bulit. Fiatal férfiak, lesznek olyan alkalmak, amikor Johnhoz hasonlóan nektek is igaz lelkű bátorságot kell tanúsítanotok a kortársaitok keresztüzében, mely számukra akár nevetségesnek, számotokra pedig zavarbejtőnek is tűnhet majd. De lesz olyan is, hogy a gonoszszal vívott csatáitokat csendben és egyedül egy magányos csatatéren fogjátok megvívni egy képernyő előtt. A technika fejlődése, annak minden előnyével együtt olyan kihívásokat is helyezelétek, melyekkel a korábbi generációk soha nem szembesültek. Egy friss, országos kutatás szerint a tizenévesek nem csak az iskolákban vannak egyre riasztóbb mértékben kitéve kísértéseknek, hanem a kibertérben is. Kimutatták, hogy azon tizenévesek esetében, akik a közösségi oldalakon gyakorta találkoztak alkohol vagy drogfogyasztást megjelenítő képekkel, háromszor, négyszer nagyobb eséllyel válnak maguk is eszerek fogyasztóivá. A felmérésre reagálva az Egyesült Államok egy korábbi államtitkára azt mondta, idézem, az idei felmérés rámutat arra, hogy a kortársak egy újfajta nyomást gyakorolnak, mely a digitális térben van jelen. Az ilyen digitális nyomás túlmutat a gyermek barátain és azokon, akikkel időt tölt. Az interneten keresztül betolakodik az otthonba és a gyermek hálószobájába. Az igaz lelkűen gyakorolt bátorság gyakran egy olyan apróságban is megnyilvánulhat, hogy valamire rákattintunk-e, vagy nem. A misszionárosoknak a következőket tanítják a Prédikáljátok evangéliumomat című könyvben. Amire gondolsz, és amit teszel, amikor egyedül vagy, és azt hiszed, hogy senki sem lát, nagy mértékben meghatározza erényességed mértékét. Legyetek bátrak, legyetek erősek, álljatok szent helyeken, és ne mozdítsanak el benneteket onnan. Fiatal férfiak, megígérem nektek, hogy az Úr erővel fog felruházni benneteket, mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek lelkét. Ő meg fog jutalmazni benneteket örömmel és boldogsággal a bátor és igaz lelkű viselkedésetekért. Az ilyen bátorság a Jézus Krisztusba, az ő engesztelésébe, az imáitokba, valamint a parancsolatoknak való engedelmességbe vetett hitetek mellékterméke lesz. Anne Eldon Tanner elnök azt mondta, az iskola udvaron álló egyetlen fiú is képes hatalmas, jóra ösztönző hatást gyakorolni másokra. Egyetlen fiatal férfi a foci csapatban, az iskolában vagy a munkatársai között is tehet kimondhatatlanul is jót azáltal, hogy az evangélium szerint éli életét, tiszteli a papságát és kiáll a helyes dolgok mellett. Gyakran álltok majd kritikák és gúnyolódás középpontjában, még a hozzátok hasonló hívő társaitoktól is, még ha talán tisztelnek is azért, amit tesztek. De ne feledjétek, hogy magát a szabadítót is megkínozták, kinevették, leköpték, végül pedig keresztre is veszítették azért, mert nem volt hajlandó feladni a meggyőződését. Elgondolkodtatok már valaha azon, hogy mi történt volna, ha elgyengül és azt mondja, ennek itt semmi értelme, majd pedig felhagy a küldetésével. Olyanok akarunk lenni, akik feladják, vagy pedig olyan álhatatos szolgák, akik világ összes támadás és gonoszság ellenére is bátrak maradnak. Legyünk hát bátrak felállni, hogy Krisztus igaz és elkötelezett követői közé számláltassunk. Felszólítalak benneteket, hogy a 2000 ifjú harcosot hasonlóan készítsétek fel magatokat azáltal, hogy érdemes papságviselőként nem lankadtok a bátorságban. Ne feledjétek, hogy amit tesztek, ahová mentek és amit láttok, az fog azzá tenni benneteket, akivé majd válhattok. Kivé szeretnétek válni? Váljatok érdemes diakonussá, érdemes tanítóvá és érdemes pappá. Tűzzétek ki célul most, hogy érdemesek lesztek belépni a templomba, és a megfelelő életkorban érdemesek lesztek részesülni a soron következő szertartásban, hogy végül majd elnyerhessétek a melekisedeki papságot. Ez egy igaz lelkű ösvény, mely mennyei segítséggel is jár. Az Úr kijelentette, annak szertartásaiban megnyilvánul az isteniség hatalma. A szülők, a papsági vezetők, valamint az isteni iránti kötelesség és a fiatalság erősségéért fizetek irányt fognak mutatni nektek az út során. Thomas S. Monson elnök nemrégiben ezt a tanácsot adta. Bátorságra van szükségünk, hogy döntéseinket bölcsen hozzuk meg. Bátorság kell ahhoz, hogy nemet, és ahhoz is, hogy igent mondjunk. Könyörgöm nektek, hogy itt és most határozzátok el magatokat, hogy nem fogtok letérni az útról, mely célunkhoz a mennyei atyánkkal való örök élethez vezet. Hasonlóan ahhoz, ahogy a 2000 harcos is reagált vezetőjük Hélemán csata kiáltására, majd pedig hősies bátorsággal meneteltek, ti is megtehetitek ugyanezt azáltal, hogy követitek a ti profétai vezetőtöket, Thomas S. Monson elnököt. Fiatal barátaim az Aaroni papságban, zárásként bizonyságomat teszem nektek Istenről, az Atyáról és Jézus Krisztusról, valamint Joseph Smith-el szavairól. Testvérek, ne haladjunk tovább így nagyszerű ügyben. Menjetek előre, ne hátra. Bátorság, testvérek, és tovább, tovább a győzelemig. Jézus Krisztus nevében. Amen.
When I was a young man, our family would drive over America's Rocky Mountains.
Fiatal férfi koromban családunkkal az amerikai Sziklás-hegységen keresztül autózva mentünk meglátogatni a nagyszüleimet. Az út egy bokros síksággal kezdődött, fenyőkkel borított, meredek szerpentineken folytatódott, majd végül nyárfaligeteken és a hegytetőn fekvő tágas fennsíkokban végződött. Ez a csodálatos út azonban nem volt teljesen veszélytelen. Az országút nagy részét meredek hegyoldalba vájták. Az útépítők az utazók védelmében korlátokat építettek, és lehulló szikradarabokra figyelmeztető táblákat helyeztek ki. Számos példát láthattunk a táblák indokoltságára. Az út alatt mélyen fekvő folyómedret kisebb-nagyobb sziklák lepték el. Időnként egy-két összezúzott autót is lehetett látni a kanyon alján, mely a figyelmetlen autósok tragikus bizonyítékául szolgált. Testvérek, mindannyian beléptetek már, vagy pedig hamarosan be fogtok lépni a Melkisedeki papság esküjébe és szövetségébe. E szövetség egy olyan dicsőséges utazást is magában foglal, mely az alacsonyabb és a magasabb rendű papság elnyerésével kezdődik, az elhívásaink felmagasztalásával folytatódik, majd végül folyamatosan Isten legnagyszerűbb fennsíkjai felé veszi az irányt. E mennyei út bölcs tervezője figyelmeztető táblákat helyezett el az út mentén. Azt mondta, és most parancsolatot adok nektek, hogy óvakodjatok önmagatokat illetően. Miért parancsolja nekünk Isten, hogy óvakodjunk? Tudja, hogy Sátán egy valós lény, aki arra törekszik, hogy lelkünket lehúzolja a nyomorúság szakadékába. Azt is tudja, hogy a papságviselőkben ott lapul a természetes ember, aki hajlamos az eltévedésre. Ezért a proféták arra szólítanak fel bennünket, hogy vetkőzzük le az óembert, és öltsük fel magunkra Krisztust, a hit, a bűnbánat, a szabadító szertartások, valamint a mindennapos evangéliumi élet által. A papság ösvényeként felfelé haladva bármely fiút vagy férfit a mélybe lehet rántani, ha nem törődik a figyelmeztetésekkel. Előfordult-e már, hogy benneteket is megdöbbentett, vagy elszomorított egy kiváló fiatal férfi, egy visszatért misszionárius, vagy egy papsági vezető, akár egy szeretett családtag bukása? Dávid ószövetségi története tragikus példaként szolgál a papsági hatalom eltékozlására. Jól lehet, hogy fiatalon legyőzte Góliátot, és évtizedeken át igaz lelkűségben élt, még ő is profétaként és királyként is sebezhető volt. Abban a kritikus pillanatban, amikor a háztetőről meglátta a gyönyörű földöző Betsebét, nem állt mellette egy erkölcsi életmentő, hogy azt kiabálja neki: Dávid, vigyázz, te bolond! Mivel nem ügyelt magára és nem cselekedett a lélekkészítésének megfelelően, végül elveszítette örökké csaló családját. Testvérek, még ha a hatalmas Dávidot is le lehetett söpörni a felmagasztosulás útjáról, akkor mi hogyan tudjuk elkerülni, hogy hasonló sorsra jussunk? A mély személyes megtérés és az erős családi kapcsolatok dupla korlátja segíthet nekünk. Tudva ezt, Sátán megtérésünket összezúzó és családunkat romboló sziklákat gördít papsági ösvényünkre. Szerencsére azonban Jézus Krisztus és az ő profétái figyelmeztető táblákat helyeztek el az út mentén. Állandóan óvaintenek bennünket a bizonyságot romboló kevésségtől, valamint az olyan családot romboló bűnöktől, mint a harag, a mohóság és a paráznaság. Sok évvel ezelőtt Mózes ezt tanácsolta: vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról. A rohanó és szórakozás központú világunkban az emberek továbbra is gyorsan felejtkeznek el az Úrról, tesznek gonoszságot és vezeti őket félre a gonosz. Ahhoz, hogy a kísértések kőzuhatagjai közepette biztonságban maradjunk az ösvényen, szeretném hat alapvető tantételre emlékeztetni magunkat. Először is az ima mindig megnyitja a kaput a mennyei segítség előtt, hogy legyőzhessük a sátánt. Minden egyes alkalommal, amikor Jézus a papságviselőket arra figyelmezteti, hogy sátán meg akarja rostálni őket, az imát határozza meg a kísértések ellenszereként. Thomas S. Monson elnök azt tanította: ha eddig bármelyikünk késlekedett hallgatni a tanácsra, mely szerint mindig imádkoznunk kell, ennél az óránál nincs alkalmasabb időpont arra, hogy ezt elkezdje. Egy ember akkor a legmagasabb, amikor tédre ereszkedik. Másodszor az ősi és az újkori szentírások tanulmányozása összekapcsol bennünket Istennel. Az Úr a következőkre figyelmeztette az egyháztagokat: ügyeljenek rá, hogyan veszik a proféták szavait, nehogy könnyű dolognak tartsák azokat, és ez kárhoztatás alá vonja őket, és megbotoljanak és elbukjanak. E kijózanító kárhoztatás elkerülése véget szorgalmasan kell olvasnunk a szentírásokat, az egyházi folyóiratokat és honlapokat, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy az Úr választott profétája által személyes, bensőséges tanácsot kapjunk. Harmadszor a szertartásokban való érdemes részvétel felkészít bennünket, hogy vezetőnké fogadhassuk a Szent Lelket. Amikor a szabadító arra figyelmeztetett, hogy ne hagyjuk magunkat megtéveszteni, megígérte, hogy ha buzgón keressük a legjobb ajándékokat, az nem is fog megtörténni velünk. Amikor az egyháztagok minden héten érdemesen vesznek az úrvacsorából, akkor lelke mindig velük lesz. A templomi hódolat során pedig befogadhatjuk a Szentlélek teljességét. Negyedszer a személyes megtérés és a családi kapcsolatok lételeme az őszinte szeretet kinyilvánítása. Benjamin király mondta: de vigyázzatok, nehogy viszálykodások támadjanak közöttetek. Soha ne feledjük el, hogy Sátán a viszálykodás atya, és arra törekszik, hogy a családtagok vitatkozzanak egymással. Fivérek, ha bármely családtagunkat akár érzelmileg, akár szóban, akár fizikailag bántalmazzuk, akkor elveszítjük a papság hatalmát. Tartsatok kordában a haragot. A családtagjainknak áldásokat, nem átkokat kell hallaniuk a szánkból. Másokra csakis meggyőzéssel, hosszú tűréssel, gyengédséggel, szelídséggel, szintelen szeretettel, kedvességgel és jószívűséggel szabad hatást gyakorolnunk. Ötödször a tized törvényének való engedelmesség elengedhetetlen a hit és a család egységéhez. Mivel Sátán a mohóságot és az anyagi javak hajszolását használja arra, hogy a családokat lesöpörje a mennyei országútról, Jézus azt tanácsolta, hogy kerüljük a tehetetlenséget. A tehetetlenség és irítség mérséklődik, amikor megtervezzük bevételünket, becsületes tizedet és nagylelkű bőti felajánlást fizetünk, felügyeljük kiadásainkat, kerüljük az adósságot, megtakarítunk a jövőbeli szükségletekre és önellátóvá válunk. Isten azt ígérte: keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Hatodszor az erkölcsi tisztaság törvényének teljes betartása által megerősödik bizalmunk Isten színe előtt, a Szentlélek pedig állandó társunk lesz. Sátán az erényt és a házasságot a szemérmetlenség lavinájával támadja. Amikor az Úr arra figyelmeztette a paráznákat, hogy gyorsan tartsanak bűnbánatot, nem csupán a paráznaság fizikai vonatkozásaira utalt, hanem az azt megelőző búja gondolatokra is. Az újkori proféták és apostolok gyakran beszéltek nyíltan a pornográfia pestiséről. Hinkriának azt tanította, a pornográfia olyan, mint egy tomboró vihar, mely elpusztít egyén, családot, teljességgel romba döntve mindazt, amit egykor szép és gyönyörű volt. Itt az idő, hogy bármelyikünk, aki ilyen dolgokba merült, kihozza magát a sárból. Amennyiben kísértést éreztek arra, hogy bármilyen formában megszegjétek az erkölcsi tisztaság törvényét, kövessétek József példáját, aki kimentette magát és elfutott a kísértés elől. E hat alapvető tantétel segít a papságviselőknek felfelé haladni a mennyei országúton a személyes megtérés, családi kapcsolatok, lelki terelő korlátai között való biztonságos haladás által. Fiatal férfiak, ha engedelmeskedtek a tantételeknek, azok fel fognak készíteni benneteket a templomi szövetségek elnyerésére, a teljes idejű misszionális szolgálatra, valamint az örök házasságra. Férjek és apák, ha e tantételek szerint éltek, az érdemessé tesz benneteket arra, hogy igaz lelkűen elnököljetek az otthonotok felett, feleségetekkel, mint egyenlő partnerekkel. A papsági ösvény egy örömteli utazás lesz így. Fiatal férfiként megélt élményeimre visszatérve, emlékszem egy konkrét alkalomra, amikor átkeltünk a Sziklás-hegységen. Miután elhaladtunk a figyelmeztető táblák mellett, édesapám észrevette, hogy apró kavicsok potyognak elénk az útra. Azonnal szinte megállásig lassított, amikor egy kosárlabda méretű szikla zúgott el mellettünk. Megvártam, míg a kavics zuhatag véget ér, és az ő figyelme és állandó azonnali cselekvése biztosította, hogy a családunk biztosan eléri az úti célját. Fivérek, Sátán az emberek lelkének elpusztítására törekszik. Ha a lelketek jelenleg egy lelki sziklafal széle felé sodródik, most álljatok meg, nehogy leessetek. És kanyarodjatok vissza. Ha úgy érzitek, hogy a lelki figyelmeztető táblák figyelmen kívül hagyása és bűnök elkövetése miatt a lelketek egy kanyon mélyén hever romokban, nem pedig a papság magas ösvényén, tanúsítom, hogy az őszinte bűnbánat, valamint Krisztus engesztelésének hatalma által felemeltethettek és visszakerülhettek Isten ország útjára. Jézus azt tanította, hogy óvakodjunk a képmutatástól. Ha nem vagytok érdemesek a papság gyakorlására, kérlek benneteket, keressetek fel a püspökötöket, aki segíthet nektek a bűnbánatban. Legyetek bátrak! A szabadító azt mondja, hogy óvakodjatok, tartózkodjatok a bűntől, de a következőt is megígéri. Én az Úr megbocsátok nektek, menjetek utatokra, és többé nem kövessetek el bűnt. Felszólítok minden fiút és férfit, hogy maradjatok a papság ösvényén. Az imák, a szentírások és a szentírás tanulmányozás elmélyíti a megtérést, a szeretetet, a tizedfizetést és az erkölcsösség pedig megerősíti a családot. Kövessétek Krisztus tökéletes példáját, aki kísértéseket szenvedett el, de azoknak nem engedett. Megígérem nektek, hogy a férfiak megtartják azon papsági szövetségeket, hogy óvakodjanak önmagukat illetően, akkor családjaikkal együtt biztosan elérik a magas úti céljukat a celesztiális királyságban. Erről teszem tanúságomat Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
Thank you, brethren.
Köszönjük, testvérek! A kórus és a gyülekezet most közösen elénekli a Vezess minket Jehova című himnuszt. Az éneket követően az én kiváltságom lesz, hogy szólhatok hozzátok. A beszédem után Henry B. Eyring elnököt hallhatjuk, az első elnökség első tanácsosát.
Many years ago, a couple of fellow airline captains and I decided.
Sok évvel ezelőtt néhány barátommal, akik szintén utasszállító gépek kapitányai voltak, úgy döntöttünk, hogy beteljesítjük egyik gyerekkori álmunkat, és felújítunk egy antik repülőgépet. Közösen megvettünk egy leharcolt 1938-as Piper Cub modellt, és elkezdtük visszaállítani eredeti állapotába. Olyan projekt volt ez, mely szeretetteljes munkaövezet. Nagyon szerettünk a projekten dolgozni. Mindez számomra különleges jelentőséggel bírt, mivel fiatal koromban én is egy hasonló gépen tanultam repülni. Ezt a repülőt először a Wright fivérek első híres repülése után 35 évvel építették meg. Már csupán erre gondolva is nagyon öregnek érzem magam. A motornak nem volt elektromos önindítója. Miközben te, a pilóta fülkéből igyekezted beindítani a gép motorját, egy másik embernek a földön meg kellett ragadnia a propellert, és hatalmas erőkifejtéssel addig kellett forgatnia, amíg a motor be nem indult. Minden egyes motorindításkor a bátorság és az izgalom pillanatait éltük át. Mihelyst levegőbe emelkedett a gép, azonnal kiderült, hogy a Piper Cubot nem gyors repülésre tervezték. Sőt, erősebb szembeszélben úgy tűnt, mintha meg sem moccanna. Emlékszem, amikor 10 éves fiammal a német autópálya felett repültünk, az autók probléma nélkül leelőztek bennünket. Ennek ellenére én nagyon szerettem ezt a kis repülőt. Ezzel a géppel tökéletes módon megtapasztalhattam a repülés csodáját és szépségét. Szó szerint hallani, érezni, szagolni, ízlelni és látni lehetett, hogy miről is szól a repülés. A Wright fivérek így írtak erről. Semmi sem hasonlítható ahhoz, amit a pilóták akkor éreznek, amikor a hatalmas fehér szárnyak repítik őket. Ezzel szemben az év elején lehetőségem adódott egy igencsak bonyolult F-18-as vadászgépben repülni az Egyesült Államok haditengerészetének műrepülő csapata a világhírű Kék Angyalok jóvoltából. Olyan volt ez számomra, mintha az emlékek légi folyosóján repültem volna, mivel szinte pontosan 50 évvel ezelőtt végeztem el a vadászpilóta kiképzést. Az F-18-as élmény természetesen teljesen különbözött a Piper Cubban tapasztaltaktól. A repülés sokkal dinamikusabb szépségét mutatta meg nekem. Olyan volt, mintha az aerodinamika már meglévő törvényeit sokkal tökéletesebb módon alkalmazta volna. A Kék Angyalokkal való repülés azonban arra is rámutatott, hogy a vadászpilótai hivatás a fiatal emberek sportja. Ismét a Wright fivéreket idézve, a repülés érzése mindenek felett álló békességgel tölt el, olyan izgalommal keveredve, mely minden idegpályát a végletekig átjár. A Kék Angyalokkal való repülés továbbá teljesen más módon érzékeltette, hogy milyen az, amikor angyalok vesznek körül és emelnek a magasba. Ha megkérdeznétek, hogy a két élmény közül melyiket élveztem jobban, nem tudnék választani. Nyilvánvaló, hogy egyrészt teljesen különböztek egymástól. Másrésztről viszont nagyon is ugyanolyan volt mindkét élmény. Mind a Piper Cubban, mind pedig az F-18-asban éreztem a repülés izgalmát, szépségét és örömét. Mindkét esetben éreztem a költőes szavainak hívását. Szakadjál a föld ellenséges kötelékétől, és kacagástól ezüstöző szárnyakon táncolj az egekbe. Nos, megkérdezitek, hogy a két teljesen különböző repülési élménynek mégis mi köze van a mai gyűlésünkhöz, vagy a papsághoz, melyet kiváltságunkban áll birtokolni, vagy a papsági szolgálathoz, melyet mindannyian oly nagyon szeretünk. Fivérek, vajon nem igaz a papsági szolgálatunk során szerzett élményeinkre is az, hogy azok mindegyike meglehetősen eltér egymástól? Mondhatnánk, néhányan közülünk F-18-as, mások pedig Piper Cub gépekkel repülnek. Néhányan olyan egyházközségekben és szövekekben éltek, ahol minden pozíciót a főpapok csoportja vezetőjének segédjétől, a diakónusok kvóruma titkáráig, tevékeny papságviselő tölt be. Nektek abban a kiváltságban van részetek, hogy olyan egyházközségi szervezetnek lehettek a tagjai, ahol elegendően vagytok minden pozíció betöltéséhez. Mások közületek a világ olyan részein élnek, ahol csupán egy maroknyi egyháztag és papságviselő van. Úgy érezhetitek, hogy egyedül vagytok, és rendkívül megterhelőnek érzitek az elvégzendő feladatok súlyát. Számatokra lehet, hogy még sok személyes közreműködésre van szükség ahhoz, hogy a papság motorja beindulhasson. Néha akár úgy is tűnhet, hogy a gyülekezetetek vagy egyházközségetek egy lépés sem halad előre. A körülményeitektől vagy feladataitoktól függetlenül azonban mindannyian tudjuk, hogy az elkötelezett papsági szolgálat mindig különleges örömöt tartogat. Én mindig imádtam repülni, akár egy Piper Cub, akár egy F-18-as, akár valamilyen másik repülővel történt az. A Piper Cub esetében nem panaszkodtam a sebesség hiányára, sőt az F-18-as fedélzetén sem zsörtölődtem, amikor az akrobatikus manőverek könyörtelenül rávilágítottak előre haladott életkorom velejáróira. Igen, mindig, mindegyik helyzetben lesz valami, ami nem tökéletes. Igen, könnyű valamit találni, ami miatt panaszkodhatunk. De fivéreim, mi az Isten fiának rendje szerinti szent papság viselői vagyunk. Kézrátétel által mindannyian elnyertük Isten papságát. Megkaptuk a felhatalmazást és felelősséget, hogy földi szolgáiként az ő nevében cselekedjünk. Akár egy nagy egyházközségben, akár egy kis gyülekezetben vagyunk, arra hívtak el bennünket, hogy minden szolgálatot, áldást és cselekedetet a gondjainkra bízott összes ember és dolog javára végezzük. Lehet-e bármi is ennél izgalmasabb? Értsük hát meg, méltányoljuk és érezzük a papsági szolgálat örömét. A repülés iránti szeretetem az egész életem menetére hatással volt. Mégis bármilyen frissítés örömteljes élményekben is volt részem pilótaként, az egyház tagjaként sokkal mélyebb, örömtelibb és mélyrehatóbb dolgokat tapasztaltam meg. Miközben teljesen belemerültem az egyházi szolgálatba, éreztem Isten mindenható erejét, valamint az ő gyengéd irgalmát. Pilótaként megérinthettem az eget, egyháztagként pedig éreztem a menny ölelését. Időnként ugyan hiányzik a pilóta fülke, de az egyházban lévő fivéreim és nőtestvéreim melletti szolgálat bőven kárpótol ezért. A világon semmiért sem adnám azt az átható békét és örömet, mely abból fakad, hogy e nagyszerű munkában egy parányi részem is lehet. Ma a papság hatalmas csoportjaként gyűltünk össze. Szent örömünk és kiváltságunk, hogy az Urat és a fele barátainkat szolgálhatjuk, hogy elkötelezhetjük magunkat azon nemes ügy mellett, hogy felemeljünk másokat, és Isten királyságát építsük. Tudjuk és értjük, hogy a papság Isten örökké való hatalma és felhatalmazása. Ezt a meghatározást bármikor elmondhatjuk fejből. De vajon valóban felfogjuk-e annak jelentőségét, amit mondunk? Hadd ismételjem meg. A papság Isten örökké való hatalma és felhatalmazása. Gondoljatok csak bele. Isten a papság által teremtette és kormányozza a mennyeket és a földet. E hatalom által váltja meg, és magasztalja fel gyermekeit, és viszi véghez az ember halhatatlanságát és örök életét. Ahogyan Joseph Smith próféta is elmagyarázta, a papság az a csatorna, amelyen keresztül a mindenható elkezdte kinyilvánítani az ő dicsőségét a föld teremtésének kezdetén, és amelyen keresztül továbbra is kinyilatkoztatja magát az emberek gyermekeinek mind a mai napig, és amelyen keresztül az idők végezetéig ismertetni fogja céljait. Mindenható mennyei atyánk ránk halandó lényekre bízta az ő papsági felhatalmazását. Ránk, akik természetünknél fogva tökéletlenek és gyarlók vagyunk, megadja nekünk a felhatalmazást, hogy az ő nevében cselekedjünk gyermekeinek szabadulásáért. E hatalom által felhatalmazást kaptunk arra, hogy prédikáljuk az evangéliumot, szabadító szertartásokban szolgáljunk, segítsünk felépíteni Isten földi királyságát, valamint megáldjuk és szolgáljuk a családtagjaink és fele barátainkat. Ez az a szent papság, melyet viselünk. A papságot, vagy bármely megbízatást abban nem lehet megvásárolni, vagy ráerőltetni valakire. A papsági hatalom használatot nem szabad, hogy befolyásolja, megingassa, vagy kikényszerítse bármilyen társadalmi pozíció, vagyon, vagy befolyás. A papság lelki hatalom, melyet mennyei törvények kormányoznak. A papság mindannyiunk hatalmas mennyei atyától ered. Hatalmát csak is az igaz lelkűség, és nem az önzés irányíthatja és szabályozhatja. Krisztus minden igaz papsági felhatalmazás és hatalom forrása a Földön. Ez az ő munkája, melyben nekünk is kiváltságunkban áll részt venni. És senki nem segíthet ebben a munkában, csak akkor, ha alázatos és telve van szeretettel, hittel, reménnyel és jószívűséggel rendelkezve, mértéktartó lévén minden dologban, amit csak a gondjaira bíznak. Nem személyes haszonból cselekszünk, hanem arra törekszünk, hogy szolgáljunk és felemeljünk másokat. Nem erőszakkal, hanem meggyőzéssel, hosszú tűréssel, gyengétséggel és szelídséggel és színleletlen szeretettel vezetünk. A mindenható Isten papsága minden érdemes férfi számára elérhető, származásuktól, vagy attól függetlenül, hogy milyen szerény körülmények között, vagy a föld melyik részén élnek. Mindenki számára elérhető, nincs világi ára, és nem vehető meg pénzért. Az ősi Ézsaiás próféta szavaival élve, mindenki, aki szomjúhozik, idejöhet a vízhez, és nincs szükség pénzre, hogy jöjjön és lakmározzon. Szabadítónk Jézus Krisztus felfoghatatlan engesztelése által pedig Isten papsága még azok számára is elérhető, akik megbotlottak, vagy a múltban egy ideig nem voltak rá érdemesek. A bűnbánat lelkileg megújító és megtisztító folyamata által felkelhettek és ragyoghattok. Szabadítónk és megváltónk végtelen és megbocsátó szeretete által feltekinthettek, tisztává és érdemessé válhattok, és Isten igaz és nemes férfi, fiaivá, vagyis a mindenható Isten legszentebb papságának érdemes viselőjévé fejlődhettek. Kétségtelenül szomorkodom azok miatt, akik nem értik meg és nem méltányolják a papság csodáját és kiváltságát. Olyanok ők, mint azok az utasok a repülőgépeken, akik végig a mogyoróadag miatt zsörtölődnek, miközben magasan a felhők felett az egeket szelik, mely élményért a régmúlt korok királyai minden vagyonukat odaadtak volna, ha csak egyszer is kipróbálhatták volna a repülést. Fivéreim, áldottak vagyunk, hogy a nagyszerű papsági felhatalmazás és erő alázatos részesei lehetünk. Emeljük fel a tekintetünket, és lássuk meg, ismerjük fel, és fogadjuk el ezt a lehetőséget annak teljes valójában. Igaz lelkű, szerető és elkötelezett papsági szolgálat által meg fogjuk tudni tapasztalni a következő kinyilatkoztatás igaz jelentését. Arcotok előtt járok majd, ott leszek a jobb és a bal kezeteken, és lelkem a szívetekben lesz, angyalaim pedig körülöttetek, hogy hordozzanak. Fogadjuk be, és értsük meg a papság csodáját és kiváltságát. Fogadjuk el, és szeressük a tőlünk elvárt felelősségeket az otthonainkban és az egyházi egységeinkben, akár mekkorák is legyenek azok. Folyamatosan gyarapodjunk igaz lelkűségben, elkötelezettségben és papsági szolgálatban. Találjunk rá a papsági szolgálat örömére. Ezt legjobban úgy tehetjük meg, ha alkalmazok a tudás, az engedelmesség és a hit tantételeit. Ez pedig azt jelenti, hogy először is meg kell értenünk, és magunkévá kell tennünk a papság Isten kinyilatkoztatott szavaiban található tanát. Fontos megértenünk azokat a szövetségeket és parancsolatokat, melyeket alapján a papság működik. Következőként legyünk bölcsek, és állandóan a becsületesen cselekedjünk a megszerzett tudás által. Amennyiben engedelmeskedünk Isten törvényeinek, megfegyelmezzük az elménket és testünket, valamint a proféták által tanított igaz lelkűség mintájához igazítjuk cselekedeteinket, akkor meg fogjuk tapasztalni a papsági szolgálat örömét. Végül pedig mélyítsük el az Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitünket. Vegyük magunkra az ő nevét, és minden nap újra és újra kötelezzük el magunkat arra, hogy a tanítványság ösvényén járjunk. Cselekedeteink tegyék teljessé a hitünket. A tanítványság által lépésenként válunk tökéletesebbé a családunk, fele barátaink és Isten szolgálata által. Amikor teljes szívvel, elmével és erővel szolgálunk a papságban, ígéretet kapunk arra, hogy hatalmas tudásra, békére és lelki ajándékokra tehetünk majd szert. Ha tiszteljük a papságot, Isten is meg fog becsülni bennünket, mi pedig ártatlanul állhatunk majd előtte az utolsó napon. Azért imádkozom, hogy mindig legyen szemünk meglátni, és legyen szívünk érezni, ami hatalmas és mindenható Istenünk papságának örömét. Jézus Krisztus nevében. Amen.
I'm so grateful for this opportunity to be in this great priesthood meeting.
Nagyon hálás vagyok a lehetőségért, hogy ebben a nagyszerű papsági gyűlésben lehetek, és ilyen csodás bizonyságokat és tanításokat hallhatok. Visszavisz ez engem a fiatal fiúkoromba. Vannak itt talán közöttünk diakónusok, és akik azon gondolkoznak, amikor eljönnek egy ilyen papsági gyűlésre, és hallgatják azt, hogy fel kell emelkedni a papsághoz. Ez mindig engem a saját tapasztalataimra emlékeztet, hogy minden, amit papságviselőként el tudtam végezni, annak volt köszönhető, hogy voltak olyan emberek, akik ismertek engem, és láttak bennem olyan dolgokat, amiket én még nem láttam saját magamban. Fiatal apaként azért imádkoztam, hogy tudjam, mivel gyarapíthatják majd gyermekeim az Úr királyságát. A fiúk esetében tudtam, hogy várhatnak rájuk papsági lehetőségek. A lányok esetében pedig tudtam, hogy az Úr képviseletében szolgálatot nyújthatnak. Mindannyian az ő munkáját végzik majd. Tudtam, hogy mindannyian egyediek, tehát az Úr rájuk szabott ajándékokat adott nekik, hogy használják azokat. Nos, nem tudom minden édesapának és a fiatalok összes vezetőjének elmondani a részleteket, hogy mit tegyenek, mi lesz a legjobb. Azt azonban megígérhetem nektek, hogy áldást hoz rájuk az, ha segítetek nekik felismerni a velük született lelki ajándékokat. Mindenki más, és mindenki más hozzájárulást tehet. Senki sincs kudarcra kárhoztatva. Ha igyekeztek kinyilatkoztatás által meglátni azokat az ajándékokat, amelyeket Isten lát bennük, akkor megadatik nektek annak az áldása, hogy segíthettek neki meglátni, milyen szolgálatot végezhetnek. Útmutatásotokkal azok, akiket vezettek, látni, vágyni és hinni fogják azt, hogy az Isten királyságában végzett szolgálat terén mindent elérhetnek, ami lehetséges számukra. Saját gyermekeim esetében azért imádkoztam kinyilatkoztatásért, hogy tudjam, hogyan segíthetek nekik felkészülni az Isten szolgálatára irányuló konkrét lehetőségekre. Aztán pedig megpróbáltam segíteni nekik elképzelni és remélni ezt a jövőt, valamint dolgozni érte. Minden fiamnak egy táblát faragtam, egy olyan szentírást, amely felvázolta a különleges ajándékaikat, valamint az adott ajándékot jelképező ábrát. A kép és a felirat alá bevéstem keresztelésüknek és a papsági hivatalokba való elrendelésüknek a dátumát, valamint azt, hogy milyen magasak voltak e mérföldkövek idején. Elmondom, milyen táblákat faragtam a fiaimnak, hogy segítsek nekik felismerni a lelki ajándékaikat, és azt, hogy mivel járulhatnak hozzá az Úr munkájához. Sugalmazás által hozzám hasonlóan ti is ráismerhettek a szeretett fiataljaitokhoz kapcsolódó konkrét ajándékokra és különleges lehetőségekre. Amikor a legidősebb fiam diakónus és sascserkész lett, rá és a jövőjére gondolva egy sas képe villant fel előttem. Idahóban laktunk akkor, a déli Teton-hegy lábánál, ahol együtt kirándultunk és néztük a szárnyaló sasokat. Az elmémbe ötlő kép Ézsaiás szavainak érzetét keltette bennem. Erőt ad a megfáradottaknak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskeselyük. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Volt egyszer a legidősebb fiammal, amikor elindultunk ezen a Teton-hegyen a csúcsra, de nem tudott feljutni, mert elfáradt. Azt kérdezte, mindig bánni fogom, hogy nem jutottam fel a hegy tetejére. Te csak menj tovább, nem akarom, hogy csalódott legyél. Így feleltem. Nem leszek csalódott, te pedig nem fogod bánni. Mindig emlékezni fogunk rá, hogy idáig együtt másztunk. A magasságmérő táblájára sast véstem a következő felirattal, sasok szárnyain. A fiam misszionáriusként magasabbra szárnyalt annál, amit legdédelgetettebb álmaimban és reményeimben elképzeltem számára. A misszió kihívásai közepette úgy tűnt olyan dolgokkal is szembenézett, amelyeket nem gondoltam volna, hogy elérhet. Azon fiú esetében, akit ti emeltek fel, a fiamhoz hasonlóan megtörténhet, hogy az Úr az általunk elképzelhetőnek tartottnál is magasabbra emeli őt akkor, amikor egy bonyolult nyelven hirdeti az evangéliumot. Ha bármely fiatal férfival megpróbáljátok átéreztetni a papsági lehetőségeit, akkor megígérem nektek, hogy az Úr elárul nektek annyit, amennyire szükségetek van. Lehet, hogy az adott fiúból még annál is több lehet, mint amit az Úr kinyilatkoztat nektek. A fiú, akit bíztattak, talán túl félénknek tűnik ahhoz, hogy hathatós papsági szolgáló legyen. Az egyik fiam kisfiúként olyan szégyellős volt, hogy még egy bolti eladóval sem mert beszélni. Aggódva imádkoztam a papsági jövőjért, a példabeszédekben egy szentírásra bukkantam. Minden istentelen fut, ha senki sem üldözi is. Az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátrak. Táblájára egy nagy oroszlán fejábrája alá azt véstem. Mint az ifjú oroszlán, bátrak. A missziójában és az utána következő években betöltötte a fafaragásban kifejezésre juttatott reményeimet. Az egykor még szégyellős fiam hatalmas meggyőződéssel prédikálta az evangéliumot, és bátran nézett szembe a veszélyekkel. Felmagasztalta az Úr képviseletére kapott megbízását. Ez az általatok vezetett fiatal férfiakkal is megtörténhet. Erősítenetek kell bennük annak a hitét, hogy az Úr bátrabb szolgává változtathatja őket annál, a félénk fiúnál, akiknek most látszanak. Tudjuk, hogy az Úr merészé teszi szolgáit. A kisfiú, aki egy ligetben látta az Atya Istent és Krisztust, lelki óriássá változott. Parley Peepert látta, amikor Joseph Smith proféta rendre utasította az őket fogva tartó őröket. Azt írta, hirtelen talpra állt, és a mennydörgés hangján, vagy üvöltő oroszlánként szólalt meg, emlékezetem szerint a következőket mondva. Csend legyen, pokol fazatai! Jézus Krisztus nevében megdorgálom. Megdorgállak benneteket, és azt parancsolom, hogy maradjatok csendben. Nem fogok tovább élni egy percet sem, hogy ilyen beszédet hallgassak. Hagyjátok abba az ilyen beszédet, máskülönben vagy ti, vagy én meghalunk ebben a pillanatban. Brett Elder azt írta erről. Csak egyszer láttam igazi méltóságot és magasztosságot, ez pedig éjjel láncokban Missouri egy jelentéktelen falujának börtönében történt. Az Úr lehetőséget biztosít igaz lelkű szolgáinak arra, hogy amikor az ő nevében szólnak, és az ő papságában tesznek tanúbizonyságot, merészek legyenek akár az oroszlán. Egy másik fiamat már kiskorában sok barát vette körül, akik gyakran keresték a társaságát. Könnyen alakított ki kapcsolatokat az emberekkel. Amikor megpróbáltam elképzelni, mivel gyarapíthatja Isten királyságát, úgy éreztem hatalmában áll majd szeretetben egységbe vonni az embereket. Ez a tan és a szövetségek azon részéhez vezetett engem, ahol Missouri állambeli Sion felépítésén igyekvő papsági elderekről van szó, akiket üdvözölnek az erőfeszítéseiket látó angyalok. Ez hatalmas áldozatra volt szükség. A kinyilatkoztatás így szól. Mindazonáltal áldottak vagytok, mert a bizonyság, amit tettetek, fel lett jegyezve a mennyben, hogy rátekintsenek az angyalok, és ők örvendeznek miattatok, és bűneitek megbocsátattak nektek. Fiam, magasságmérő táblájára azt véstem, angyalok örvendeznek miattatok. E fiú nagyszerű képessége, melye maga köré vonta az embereket, és hatással volt rájuk messze túlmutatott iskolás éveim. Papságviselő társaival olyan szövegtevékenységeket szervezett, amelyek hitet adtak a helyi fiataloknak nehéz körülmények között is. Miközben megerősítette a fiatal férfiak és nők hitét, Sion előőrseit állította fel amerikai városainak közepén. A faragás harsonát fújó angyalokat jelenített meg, ami talán nem pontos ábrázolása az örvendezésnek, de könnyebben rajzolható, mint egy kiáltás. Angyalok örvendeznek, amikor a papsági vezetők világszerte Siont építik az egyházközségükben és a cövekükben. És azon fiatal férfiak és nők felett is örvendeznek, akiket ti segítetek Sion építésében, bárhol is legyetek. Sion annak eredményeként jött létre, amikor szövetség és szeretet fűzte össze az embereket. Felhívást intézek hozzátok, hogy segítsetek a fiataloknak csatlakozni ehhez. Az egyik fiam esetében azt a késztetést kaptam, hogy véssek napot, valamint a szabadító közben járó imájának következő szavait. Az pedig az örök élet. Halandó szolgálatának vége felé a szabadító így imádkozott. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, melyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Ez a fiam három földrészen is végzett papsági szolgálatot, de a legfontosabb, hogy otthon és a családja körében is. Köréjük építette fel az életét. Az otthona közelében dolgozik, és gyakran hazajár ebédelni a feleségeivel és a gyerekeivel. Családjával közel lakik Eiring nőtestvérhez és hozzám. Úgy gondozzák a mi kertünket, mintha a sajátjuk lenne. Ez a fiú nem csak úgy él, amivel kiérdemli az örök életet, hanem úgy is, hogy örökre hálás családtagok veszik körül, akiket maga köré gyűjtött. Az örök élet azt jelenti, hogy egységben élünk a családban, az atyával, a fiúval és a Szentlélekkel. Az örök élet csak is Isten papságának kulcsai által lehetséges, amelyek Joseph Smith profétán keresztül állítottak vissza. Ha ezt a célt állítjátok az általatok vezetett fiatalok elé, az a legnagyobb ajándék, amit adhattok nekik. Elsősorban úgy tehetitek ezt meg, hogy példát mutatok saját családotokban. Lehet, hogy akiket vezettek, azoknak nincs családjuk az egyházban, de én azt a felhívást intézem hozzátok, hogy segítsetek nekik érezni a fátyol mindkét oldalán lévő család szeretetét. A magasságmérő deszkák, melyekről szóltam, csak lehetséges módjai annak, ahogy segíthetünk a fiataloknak meglátni a kiválóságot, amelyet Isten lát bennük, és a különleges szolgálatot, melyre felkészíti őket. Az Úr segíteni fog nektek, hogy tudjátok, mivel érhetitek el ezt saját gyermekeitek és más fiatalok esetében. Ha ti magatok imádságos lélekkel igyekeztek bepillantani ebbe a jövőbe, és a fiatal egyén elé tárni azt, akkor tudni fogjátok, hogy Isten minden gyermekét egyénenként szereti, és mindegyikünkben nagyszerű és különleges ajándékokat lát. Apaként abban az áldásban volt részem, hogy fiaim mellett leányaim számára is nagyszerű jövőt láttam Isten királyságában. Amikor imádságos lélekkel útmutatást kerestem, elém tárult, hogyan segíthetek leányaimnak felismerni, milyen bizalmat helyezett beléjük Isten, olyan szolgákként, akik felépíthetik a királyságát. Amikor a lányok még kicsik voltak, láttam, hogy segíthetünk másoknak érezni a fátyol mögöttiek szeretetét nemzedékeken át. Tudtam, hogy ez a szeretet a szolgálatból ered, és az örök élet reményét sugallja. Így hát kenyérvágó deszkákat faragtunk, saját készítésű kenyeret tettünk rájuk, és együtt elvittük ezeket a családoknak, valamint megőzve gyűlt testvéreknek. Kenyérvágó deszkákra vésett felirat ez volt, Je m'aime, je pair, ami franciául azt jelenti szeretek és reménykedem. Különleges lelki ajándékaik nem csak az általam kifaragott deszkákon jelentek meg reményeim szerint, hanem akkor is, méghozzá még nyilvánvalóbban, amikor szétosztottuk ezeket azoknak, akiket fájdalmuk vagy veszteségük közepette megerősítésre volt szükségük a szabadító szeretetéről, és arról, hogy engesztelése tökéletesen ragyogó reménységet eredményezhet. Ez pedig az örök élet a leányaim és mindannyiunk számára. Most talán arra gondoltok, Eiring testvér, azt mondod, hogy meg kéne tanulnom faragni? Persze, hogy nem. Én is csak egy kedves és tehetséges mentor, az akkor még Elder Boyd képekkel segítségével tanultam meg. Ami kevés készséget elsajátítottam, az az ő nagyszerű faragó tehetségének és tanári türelmének köszönhető. Csak a menny gondoskodhat ilyen mentorról. De a gyermekek szívét sokféleképpen alakíthatjátok. Nem kell hozzá fatáblákat faragni nekik. Például az új kommunikációs technológiák például lehetővé teszik hittel és reménnyel teli üzenetek nagy távolságra tájt átívelő, azonnali kevés költséget igénylő vagy akár ingyenes megosztását. A feleségem minden este segít ezt megcsinálni. Azzal kezdjük, hogy telefonon beszélünk az unokáinkkal. Megkérjük őket, hogy meséljék el a személyes sikereiket és az általuk végzett szolgálatot. Arra is megkérjük őket, hogy küldjenek képeket a napi tevékenységekről. Ezekkel a fényképekkel néhány szöveges bekezdést illusztrálunk, melyekhez hozzáillesztünk egy-két verset a Mormon könyvéből. Talán Nefire vagy Mormonra nem lenne túl nagy hatással a tartalom lelki minősége, vagy az ahhoz szükséges erőfeszítés kicsiny mértéke, amellyel létrehoztuk azt, amit így neveztünk családi napló, a kislemezek. Eiring nőtestvére és rám azonban áldást hoz az erőfeszítés. sugalmazást érzünk a szentírás részek, a rövid üzenetek és az általunk leírt bizonyság kiválasztásánál. És unokáink életében látjuk annak a bizonyítékát, hogy szívük felénk és a szabadító felé fordul. Más módokon is nyújthatunk segítő kezet, és ti ezekből már sokat gyakoroltok is. A családi ima és szentírás olvasás szokása tartósabb emlékeket és nagyobb szívvéli változást hoz létre annál, mint amit most felismertek. Még az olyan időlegesnek tűnő tevékenységek is formálhatják a gyermekek szívét, mint egy sportesemény vagy egy film megnézése. Nem maga a tevékenység számít, hanem a közben átélt érzések. Rájöttem, hogy hogyan szűrhetők ki jól azok a tevékenységek, melyek igazán hatással vannak egy fiatal életére. Javasolják ők a tevékenységet egy olyan érdeklődési körükből adódóan, amelyet érzéseik szerint Isten ajándékaként kaptak. Saját tapasztalatból tudom, hogy ez lehetséges. Amikor 12 éves diakónus lettem, New Jersey-ben laktunk 80 kilométerre New York városától. Arról álmodoztam, hogy nagy baseball játékos leszek. Édesapám beleegyezett, hogy elvisz és megnézünk egy meccset a Bronxban található régi legendás Yankee stadionban. Még mindig fel tudtam idézni az ütőlengését, ahogyan Joe DiMaggio elüti a labdát át a középső mezőn, miközben csapata befut, és édesapám ott ül mellettem. Mert ez volt az egyetlen olyan alkalom, amikor együtt elmentünk egy nagy baseball meccsre. Egy másik nap azonban, amelyet édesapámmal töltöttem, örökre szólóan átformálta az életemet. Salt Lake City-be vitt egy pátriárka házába, akit még soha nem láttam. Kitett az ajtónál, a pátriárka egy székre ültetett, fejemre tette a kezét, és olyan áldást adott nekem, amely szavakba öntött valamit, amire a szívem leginkább vágyott. Azt mondta, hogy azok közé tartozom, akikről azt mondják, áldottak a békét teremtők. Annyira meglepődtem rajta, hogy egy idegen tudhatja, mi van a szívemben, hogy szememet kinyitva körbenéztem a szobában, ahol ilyen csoda történik. A lehetőségeimről szóló ezen áldás később formálta az életemet, a házasságomat és a papsági szolgálatomat. Ezen élmény és az utána következők alapján tanúsíthatom azt, hogy mindenkinek nem adatik meg az összes ajándék, mert sok ajándék van, és minden embernek adatik ajándék Isten lelke által. Mivel az Úr kinyilatkoztatott nekem egy bizonyos ajándékot, én fel tudtam ismerni azt, és fel tudtam készülni a lehetőségekre, melyek során használhattam azt mások megáldására. Isten tudja, milyen ajándékaink vannak. Azt a kihívást intézem hozzátok és saját magamhoz, hogy imádkozva tudjuk meg, milyen ajándékokat kaptunk, hogyan fejleszthetjük őket, és ismerjük fel azokat a mások szolgálatára kínálkozó alkalmakat, amelyeket Isten a rendelkezésünkre bocsájt. Leginkább azonban azért igántkozom, hogy sugalmazás által segíthessünk másoknak felfedezni a szolgálatot lehetővé tevő különleges ajándékaikat. Megígérem nektek, hogyha kéritek, akkor abban az áldásban lesz részletek, hogy segíthettek másokat. Felemelhetitek őket a olyanokká, amilyenek kiválhatnak. Ez Jézus Krisztus papsága, Isten papsága, különleges ajándékokkal készített fel bennünket az ő szolgálatára. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
My dear brethren, we are grateful for your attendance this evening. We likewise...
Fivéreim, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy eljöttetek ma este. Szeretnénk megköszönni a Melkisedeki Papsági Kórusnak az inspiráló zenét, amellyel megörvendeztettek bennünket, és köszönetjár azoknak is, akik segítették egy gyűlés előkészületeiben. Most pedig abban az áldásban lesz részünk, hogy meghallgathatjuk szeretett profétánkat, Thomas S. Manson elnököt. A beszédet követően a kórus záróénekként elénekli az Izrael nagy reménysége című himnuszt. A záróimát Patrick Kieran el de fogja mondani a 70-ektől.
My dear brethren, twice each year, this magnificent...
Kedves fivéreim, évente kétszer
e bámulatos konferencia központ színül tiktelik Isten papságával, amikor összegyűlünk, hogy meghallgassuk a sugalmazott üzeneteket. Csodálatos lélek járja át az egyház általános papsági gyűlését. Ez a lélek kiárad a konferencia központból, és betölt minden épületet, ahol Isten fiai összegyűlnek. Ma este is biztosan éreztük ezt a lelket. Néhány évvel ezelőtt, mielőtt egy gyönyörű konferencia központ megépült volna, egy templomtéri látogató részt vett az általános konferencián a tabernákolomban. Meghallgatta a fivérek üzeneteit, figyelt az imákra, hallotta a tabernákolom kórus gyönyörű zenéjét. Rácsodálkozott a tabernákolom orgonájának lélegzettel állító pompájára. A gyűlés végén aztán, úgy mondják, a következőket mondta, mindenemet odaadnám, ha megtudhatnám, hogy a mai felszólalók által elmondottak igazak. Lényegében azt mondta, bárcsak bizonyságom lenne az evangéliumról. Egyáltalán nincsen semmi e világon, mely olyan megnyugvást és boldogságot hozna, mint az igazságról való bizonyság. Úgy gondolom, minden itt jelenlévő férfinak és fiatal férfinak van bizonysága, még ha változó erejű is. Ha úgy érzitek, hogy még nem olyan mély a bizonyságotok, mint amit szeretnétek, akkor arra buzdítalak benneteket, hogy dolgozzatok a bizonyságotokon. Ha már erős és mély, akkor dolgozzatok azon, hogy ilyen is maradjon. Milyen áldottak is vagyunk, hogy ismerhetjük az igazságot. Ma este üzenetem, testvérek, az, hogy számtalan olyan egyén van, akinek pillanatnyilag kicsiny bizonysága van, vagy egyáltalán nincs neki, és aki meg tudna szerezni, és meg is szerezne egy ilyen bizonyságot, ha mi hajlandóak lennénk megosztani a miénket, és segíteni neki a változásban. Néhány esetben mi biztosíthatjuk az ösztönzést a változáshoz. Először azokat említem, akik az egyház tagjai, de jelenleg nem teljesen elkötelezettek az evangélium iránt. Sok évvel ezelőtt a finnországi Helsinkiben rendezett területi konferencián hallottam egy igen erőteljes, emlékezetes, motiváló üzenetet az anyák és lányok gyűlésén. Nem felejtettem el azt az üzenetet, pedig már majd 40 év telt el azóta. Sok igazságról ejtett szót a beszélő, köztük arról, hogy egy nőnek szüksége van arra, hogy megmondják neki, hogy gyönyörű. Szüksége van arra, hogy megmondják neki, hogy méltányolják. Szüksége van arra, hogy megmondják neki, hogy nagyra becsülik. Fivérek, tudom, hogy ebben a tekintetben a férfiak is nagyon hasonlóak a nőkhöz. Szükségünk van rá, hogy megmondják nekünk, hogy számítunk, hogy képesek vagyunk megtenni, amit csak kell, és hogy nagyra becsülnek minket. Szükségünk van a lehetőségre, hogy szolgáljunk. Imádságos lélekkel kereshetünk lehetőséget arra, hogy elérjük azokat az egyháztagokat, akik elmaradtak, hogy visszatartják magukat, és ózkodnak az elköteleződéstől. Könnyen lehet, hogy éppen a szolgálatra szólító hívás az, amire szükségük van, hogy visszatérjenek a teljes aktivitásba. Olykor azonban a vezetők, akik ebben segítenének, vonakodnak ezt megtenni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az emberek képesek változni. Le tudják győzni a rossz szokásaikat. Meg tudják bánni a vétkeiket. Érdemesen tudják viselni a papságot. És képesek szorgalmasan szolgálni az Urat. Néhány példát szeretnék hozni erre. Amikor a 12 apostol kórumának tagja lettem, alkalmam nyílt elkísérni N. Elden Tanner elnököt, David O. McKay elnök tanácsosát egy szövegkonferenciája a kanadai Albertába. A gyűlés során a szövegelnök 4 férfi testvér nevét olvasta fel, akiket érdemesnek találtak az Elderré való ellendelésre. Tanner elnök ismerte mindegyiket, hiszen egy ideig azon a területen élt. Viszont úgy tudta, és úgy emlékezett rájuk, ahogyan régen éltek, és nem tudta, hogy az életük gyökeres fordulatot vett, és teljes mértékben érdemessé váltak arra, hogy elderek legyenek.
A cövekelnök felolvasta az első nevet, és megkérte a testvért, hogy álljon fel. Tenőrelnök odasögte nekem, nézd csak! Sose gondoltam volna, hogy eljut idáig. A cövekelnök felolvasta a második nevet, és ő is felállt. Tenőrelnök ismét hangot adott meglepetésének, és ez így ment minden négy testvér esetében. Tenőrelnökkel együtt lehetőségem nyílt, hogy gratulálhassak a négy férfi testvérnek a gyűlés után. Megmutatták, hogy az ember igenis képes megváltozni. Az 1940-es és 1950-es években Clinton Duffy, egy amerikai börtönigazgató, igen híres lett azon erőfeszítéseiről, amelyeket a fogvatartottak rehabilitáció érdekében tett. Egyik bírálója azt mondta, hát nem tudja, hogy a leopárd nem tudja lemosni a foltjait, mire Duffy igazgató így válaszolt. Tudnia kellene, hogy nem leopárdokkal foglalkozom, emberekkel dolgozom, akik naponta változnak. Sok évvel ezelőtt lehetőségem nyílt a Kanada misszió elnökeként szolgálni. Volt egy gyülekezetünk, ahol nagyon kis számú volt a papság. Mindig is misszionárius elnökölt a gyülekezet felett. Erős késztetést éreztem arra, hogy helyi egyháztagnak kell ott elnökölnie. Egyetlen felnőtt egyháztag volt a gyülekezetben, aki diakónus volt az Ároni papságban, de nem járt elég aktívan ahhoz, hogy tovább lépjen a papságban. Sugalmazást éreztem arra, hogy elhívjam gyülekezeti elnöknek. Sohasem felejtem el a napot, amikor interjút készítettem vele. Elmondtam neki, hogy az Úr azt a sugalmazást adta nekem, hogy elhívjam gyülekezeti elnöknek. Ő nagyon tiltakozott, a felesége nagyon biztatta, majd végül a férfi jelezte, hogy szolgálni fog. Elrendeltem papnak. Új nap virrat erre az emberre. Szélsebesen tette rendbe az életét, és biztosított afelől, hogy az elvárás szerint betartja a parancsolatokat. Néhány hónap múlva elrendelték Elderré. Feleségével és a családjával idővel eljutott a templomba, és összepecsételték őket. Gyermekeik missziós szolgálatot teljesítettek, és az úrházában kötöttek házasságot. Olykor, ha elmondjuk a testvéreknek, hogy szükség van rájuk, és méltányoljuk őket, ez segíthet nekik megtenni a lépést, az elkötelezettség és a teljes aktivitás felé. Ez kortól függetlenül igaz lehet a papságviselőkre. A mi feladatunk az, hogy lehetőséget adjunk nekik úgy élni, ahogyan kellene. Segíthetünk nekik leküzdeni a gyengeségeiket. Ki kell fejlesztenünk a képességet, hogy ne úgy lássuk az embereket, amilyenek pillanatnyilag, hanem amilyeneké akkor válhatnak, amikor bizonyságot nyernek Krisztus evangéliumáról. Egyszer a Colorado állambeli Leadville-ben jártam egy gyűlésen. Egy nagyszerű város ez. Leadville több mint 3000 méteres magasságban fekszik. Nem csak a magasság miatt emlékszem pont erre a gyűlésre, hanem az ott történtek miatt is. Csupán kevés számú papságviselő jelent meg. Épp úgy, mint a Kanada misszióbeli gyülekezet esetében, itt is mindig misszionárius elnökölt a gyülekezet felett. Aznap este csodás gyűlésünk volt. Az áróének alatt azonban sugalmazást kaptam, hogy helyi gyülekezeti elnököt kell elhívni. Odafordultam a misszióelnökhöz, és megkérdeztem, nincs valaki, aki elnökölhetne egy helyi férfi? Azt felelte, nem tudok róla. Az ének alatt alaposan végigpásztáztam a férfiakat az első három sorban. Egyikük megragadta a figyelmemet. Aztán ezt kérdeztem a misszióelnöktől. Szolgálhatna az az ember gyülekezeti elnökként? Azt felelte, nem tudom. Talán igen. Mire én átmegyek vele a másik terembe egy interjúra. Te tarts őket szóval, amíg vissza nem jövünk. És énekeljenek még egy kicsit, amíg vissza nem térünk, jó? Amikor ketten visszatértünk a terembe, a misszióelnök befejezte a bizonyságát. Előterjesztettem a férfi testvért az új gyülekezeti elnökként. Attól a naptól fogva,
A kolorádói Leadville gyülekezetét mindig helyi egyháztag vezette. Ugyanez az elv vonatkozik azokra is, testvérek, akik még nem egyháztagok. Ki kell fejlesztenünk a képességet, hogy ne olyannak lássuk az embereket, amilyenek, hanem amilyenekké akkor válhatnak, amikor az egyház tagjai lesznek, amikor bizonságot nyernek az evangéliumról, és amikor az életüket összhangba hozzák annak tanításaival. Még 1961-ben a misszióelnököknek rendeztek egy világméretű konferenciát, amelyre az egyház összes misszióelnökét Salt Lake City-be hívták. Én a torontói misszióból utaztam oda. Az egyik gyűlésen Ann Alden Tanner beszélt, aki akkoriban 12. kórumának asszisztense volt, és ilyen minőségében először elnökölt Nagy-Britannia és Európa missziói felett, ahonnan épp akkor érkezett haza. Beszélt egy misszionáriusról, aki a legsikeresebb misszionárius volt mindazok közül, akikkel találkozott az interjúk során. Elmesélte, hogy amikor interjút készített ezzel a misszionáriussal, az azt mondta neki: gondolom mindenki, akit megkereszteltél, valakinek az ajánlására érkezett. A fiatalember azt válaszolta: nem. Mindegyiket mi találtuk kopogtatás során. Tanner testvér megkérdezte: mit csinál másként? Mitől van az, hogy ilyen elképesztően sikeres, még mások küszködnek? A fiatalember elmondta, hogy igyekszik mindenkit megkeresztelni, akivel találkozik. Elmondta, hogy amikor egy ajtón kopogtat, és egy cigarettázó nem éppen jól öltözött alak nyit ajtót, aki látszólag semmi sem érdekel, nemhogy a vallás, akkor megpróbálja elképzelni, hogyan nézhet ki ez a férfi teljesen más körülmények között. Elképzeli simára borotváltan, fehér ingben és fehér nadrágban. A misszionárius el tudta képzelni magát, ahogyan a keresztelő vízbe vezeti azt a férfit. Azt mondta: amikor így tekintek valakire, akkor képes vagyok úgy bizonyságot tenni neki, hogy az megérintse a szívét. Miénk a felelősség, hogy így tekintsünk a barátainkra, az ismerőseinkre és a szomszédainkra. Megismétlem, a mi feladatunk, hogy ne olyannak lássuk az egyéneket, amilyenek, hanem amilyenekké válhatnak.
Brethren, the Lord told us something about the importance of this priesthood that we hold. He told us that we receive it with an oath and a covenant.
Testvérek, az Úr mondott valamit arról, milyen fontos ez a papság, amit viselünk. Azt mondta nekünk, hogy esküvel és szövetséggel kell befogadnunk azt. Arra utasított minket, hogy hithűek és igaznak kell lennünk mindenben, amit kapunk, és hogy a mi felelősségünk, hogy betartsuk ezt a szövetséget egészen a végsőkig. Akkor aztán mindaz, amivel az Atya rendelkezik, nekünk adatik. A bátorság az a szó, melyet közel kell tartanunk a szívünkhöz. A bátorság, hogy hátat fordítsunk a kísértéseknek. A bátorság, hogy felemeljük a hangunkat bizonyságként mindenkinek, akivel találkozunk. Emlékezve arra, hogy mindenkinek lehetőséget kell kapnia az üzenet meghallgatására. Legtöbbünk számára nem könnyű ezt megtenni, de hihetünk Pál Timóteushoz intézett szavainak. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyság tételét. 1974 májusában John H. Groberg testvérrel Tonga szigeten jártam. Látogatási időpontot kaptunk Tonga királyától. Egy nagy darab fickó volt, akivel hivatalos megbeszélésen találkoztunk. Megtettük a szokásos formaságokat, azonban mielőtt befejeztük volna, John Groberg valami szokatlant mondott. Azt mondta: felségednek mormonnak kellene lennie, és az alattvalóinak is, mert akkor az ön problémái és népe gondjai is túlnyomó részben megoldódnának. A király szélesen elmosolyodott, és így felelt: John Groberg igaza lehet.
Pál apostol jutott eszembe Agrippa előtt. Arra gondoltam, ahogyan Agrippa pár bizonyságára reagált. Majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek. Groberg testvérben megvolt a bátorság, hogy bizonyságát tegye egy királynak. Ma este több ezren vannak itt, akik teljes időben szolgálják az Urat misszionáriusként. Válaszként a hívásra magunk mögött hagyták az otthont, a családot, a barátokat, az iskolát, majd elindultak szolgálni. Akik nem értik ezt, azt kérdezik, miért reagálnak ilyen készségesen is adnak oly sokat önként? Misszionáriusaink akár pár szavaival is felelhetnének, akik korának páratlan misszionáriusa volt. Mert ha az evangéliumot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít engem. Jaj, ugyanis nékem, ha az evangéliumot nem hirdetem. Nincs a szentírásokban időszerűbb nyilatkozat, kötelezőbb érvényű felelősség, közvetlenebb utasítás, mint a feltámadott Úr parancsa, amikor Galileában megjelent a 11 tanítványnak, és ezt mondta. Nékem adatott, minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé, én ti veletek vagyok, minden napon a világ végezetéig. Ez az isteni parancs, a hozzá kapcsolódó dicsőséges ígérettel, napjaink jelmondata. Éppen ugyanúgy, mint az idők delén. A misszionáriusi munka az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza meghatározó része. Mindig az volt, és az is marad. Ahogyan Joseph Smith proféta kijelentette, mindazok után, ami elhangzott, a legnagyszerűbb és legfontosabb munka az evangélium prédikálása. 2 éven belül a jelenleg Isten e királyi seregében szolgáló teljes idejű misszionáriusok mindegyike befejezi teljes idejű szolgálatát, és visszatér otthonába és szeretteihez. Akik a helyükre lépnek, azokat ma este az egyház Aaroni papságának soraiban találjuk. Fiatal férfiak, készen álltok? Hajlandók vagytok dolgozni? Felkészültetek a szolgálatra? John Taylor elnök így foglalt össze a követelményeket. Mi azt akarjuk, hogy olyan emberek vigyék ezt az evangélium üzenetet, akik hisznek Istenben. Olyan emberek, akik hisznek a vallásukban. Olyan emberek, akik tisztelik a papságokat. Olyan embereket akarunk, akiket eltölt a Szentlélek és Isten ereje. Legyenek becsületes, fedhetetlen, erényes és tiszta emberek. Testvérek, a parancs Krisztus evangéliumának megosztására mindannyiunknak szól. Amikor az életünk összhangban áll Isten saját normáival, akkor a hatókörünkben lévők nem mondják majd siránkozva és sajnálkozva, elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg. A lelkek tökéletes pásztora, a misszionárius, aki megváltoztatta az emberiséget, isteni biztosítékát adta nekünk. És ha úgy lészen, hogy minden napotokon munkálkodtok, bűnbánatot kiáltva a népnek, és csupán egy lelket hoztok én hozzám, mi nagy lesz a ti örömötök ővele Atyám királyságában. És most, ha örömötök nagy lesz egy lélek miatt, akit én hozzám hoztatok Atyám királyságába, mi nagy lesz az örömötök, ha sok lelket hoztok én hozzám. Róla teszem tanúságomat, aki e szavakat kijelentette. Ő Isten fia, a mi megváltónk és szabadítónk. Imádkozom, hogy legyen bátorságunk kinyújtani a barátság karját, álhatatosságunk újra és újra próbálkozni,
És a szükséges alázat bennünk, hogy keressük az atya irányítását, amint teljesítjük a parancsolatot az evangélium hirdetésére. Rajtunk nyugszik-e felelősség, fivérek? Jézus Krisztus nevében. Amen.
Father in heaven, we give thee thanks for the.
Kedves mennyi atyánk, hálákat adunk neked ezekért a gyönyörű énekekért, az üzenetekért, amiket megosztottak az te szolgáid velünk. Azért imádkozunk, hogy bátorságunk legyen, hitünk és erőnk, hogy olyan emberekké váljunk, akiknek lennünk kell, hogy meg tudjunk felelni az rendelésünknek, és megáldást tudjunk vinni a világra. Egy olyan világban, ahol sokan vannak, akik szenvednek és küszködnek, kérünk, hogy áld meg őket. Hálásak vagyunk a fiadért, és ezeket mondjuk Jézus Krisztus nevében. Ámen.